Ez itt az Ügyvéd Podcast, egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel hivatásukról. Én Kadlót Erzsébet ügyvéd vagyok, és mai vendégem dr. Karsai Dániel András, ügyvéd, alkotmányjogász, mindenki Dania, ahogy az utóbbi időben egyre inkább nevezzük egymás között. Danival természetesen az utóbbi időben nagy port felkavart eljebb beadványról fogunk beszélni, annak az összefüggéseiről, az emberi méltósághoz való jogról. Ez igazán egy alkotmányjogi podcastnek is mondható. Karsai Dániel András 2001-ben végzett az ELTE jogi karának győri tagozatán, majd az Alkotmánybíróságon helyezkedett el dr. Cucz Ottó alkotmánybíró stábjában, a mi ismerettségünk is ide datálódik, tehát 2001-re. Ezek után az igazságügyi minisztériumba ment, a közjogi és kodifikációs főosztályon dolgozott emlékeim szerint egy 3-3,5 évet. Közben volt kint Strasbourgban, ahol együtt is voltunk kint még az AB-ról korábban. Meghívást kapott, hogy pályázzon oda egy tanácsadói állásra. Ez olyan jól sikerült, hogy 4 évet eltöltött az Emberi Jogok Európai Bíróságánál. Legkevesebb egy ilyen 1000 körüli beadvány feldolgozásában működött közre, francia és angol nyelven. 2009-ben tért haza, egy nagy ügyvédirodánál helyezkedett el kezdetben, majd 2011-ben alapította meg a saját ügyvédi irodáját, és jelenleg is ügyvédként dolgozik. Kapcsolatunk az állandó, és nem erre a beszélgetésre korlátozódik, mert hazajövetele óta több ügyön dolgoztunk és dolgozunk együtt, azonban most nem a mi ügyeinkről lesz szó, kizárólag arról, hogy amint az a sajtóból köztudott, Karsai Dániel András ügyvéd alkotmányjogász ALS szindrómában szenved, és ennek kapcsán az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult egy indítvánnyal, amelyben az életvégi döntés önálló meghozatalához való jogát követeli, hogy ezt biztosítsa neki a magyar állam. Ugyanakkor nem kizárólag a saját ügyét kívánta ezzel a nyilvánosság elé vinni, hanem valamennyi olyan állapotban lévő és bármilyen más betegségben szenvedőnek a jogaiért is küzd, aki hasonló élethelyzetbe kerül, és az életvégi döntését saját maga akarja meghozni az emberi méltósághoz való jogának tiszteletben tartása mellett. A harmadik célkitűzése az is volt, hogy egy értelmes társadalmi vita kezdődjön erről a kérdésről, nevezetesen az aktív eutanáziáról. Egyszerűen fogok fogalmazni, hívhatjuk kegyes halálnak, hívhatjuk orvosi szaknyelven, bárminek, de valójában erről van szó. Jól értettem én meg a szándékaidat, Dani?
Tiszteltel köszöntöm a podcast hallgatóit. Szerintem igen, jól foglaltad össze. Én úgy gondolom, hogy talán én egy más félig-meddig szóviccel foglalhatom össze ezt a dolgot. Az én ügyem elnevezése hivatalosan Karsai kontra Magyarország ügy, de valójában szerintem a pontos elnevezés Karsai Magyarországért ügy két fontos okból. Egyfelől én biztos, hogy nem tekintek ellenségnek senkit ebben az ügyben, sem azokat, akik más gondolnak az életvégi döntésekről, mint én, és sem a döntéshozókat, a magyar államot, akivel ebben a perben egymással szemben ellenérdekű félként állunk. Tehát igazából ezért függ össze a három cél, amit te is felsoroltál, igen, a saját életvégi döntés meghozatalához való jogomért küzdök. A dolog jellegéből adódóan ez a sorstársaimért való kiállás is. Ez akkor is így lenne, ha nem érdekelne, de persze érdekel. ez a dolog a legfontosabb világnézeti, filozófiai, vallási meggyőződéseket érinti, élettől, halálról, elmúlástól gondolkodunk, azt viszont máshogy nem érdemes, mint tiszteletesen beszélgetve. Tehát én nem látom ebben az olyan fellépésnek értelmét, hogy ilyen tüskés hátú, nem tudom, minek föltupírozva magát az ember nekiugrik a mindenkinek is, már csak azért is, mert senkinek nincs ott a bölcsekköve a zsebében. Ne jelentsünk ki abszolút jelleggel igazságokat ebben a kérdésben. Az a kérdés eldönthető, hogy milyen jogi szabályozásnak kéne lennie, milyen strasbourgi döntés lenne helyes, de magát, az életvégi döntések filozófiai, vallási kérdését nem kell, nem is lehet eldönteni jogi eszközökkel. De ugye pontosan az általam vázolt út az, amelyik a lehető legnagyobb szabadságot adja a legkülönbözőbb vallási világnézetű embereknek.
Strasbourgban te vagy az egyetlen indítványozó, ugye?
Legjobb tudomásom szerint igen, de ügyvédként annyit azért mondhatok, hogy nagyon valószínű, hogy pár héten belül nem én leszek az egyedüli magyar indítványozó. Hasonló helyzetben lévő emberek megkerestek, és olyannak tűnik az ügyük az eddigi ügyfélügyvéd beszélgetésük alapján, hogy abszolút indokolt, és lehet Strasbourghoz menni. Ha ez tényleg így lesz, ugye még a munkáján vagyunk, annak hatalmas jelentősége van, hiszen Strasbourgban a 46 tagállamból 2-3-4 évente jön az életvégi döntések valamelyik szegmensét érintő beadvány.
Bármennyire is mások az esetek, az emberi méltósághoz való jog az mindenképpen része ezeknek a beadványoknak, vagy valahol a magva, vagy arra épül, vagy benne van, rosszul gondolom?
Abszolút egyetértünk. Az életvégi döntések témakörében nagyon sok kérdés van. Két fő esetkörcsoportra feloszható. Az egyik, ami egyébként szerintem könnyebb, az az eset, ami az enyém is, amikor egy belátási döntési képességgel rendelkező halálos betegséggel vagy elképesztően súlyos fizikai állapotra, mondjuk autóbalesetből adódó, majdnem teljes lebénulás állapotában lévő ember akar életvégi döntést hozni. Itt is vannak rejtett és nem rejtett buktatók, de itt ugye az érintett maga akar dönteni, és feltételezzük egyben, persze nagyon alaposan meg is kell vizsgálni, tényleg így van, és akkor persze én úgy gondolom dönthessen. Ez most a jelenleg Strasbourg előtt lévő ügy, mert én engedhessék meg ennyi nagy képesség, úgy gondolom, hogy belátási képességgel még rendelkezem, és sajnos halálos betegséggel is. A másik, amikor önmagáról rendelkezni nem képes emberről beszélgetünk, a Lambert versus France ügynek ez volt a tárgya, amikor autóbalesetben kómába esett személy, aki semmilyen módon nem rendelkezett ilyen típusú eseményről, vele mi legyen, le lehet kapcsolni, vagy nem. Ez a második esetkör az én ügyemnek és az én ügyem kapcsán kialakuló beszélgetésnek szűken vett értelemben nem tárgya. Természetesen az általános életvégi döntés beszélgetésbe bekapcsolható és bekapcsolandó, de a konkrét ügyben nem erről az aspektusról dönt a bíróság majd.
Ugye tudjuk, hogy ki van tűzve az ügy tárgyalása, ez november 28.
Igen.
Én úgy tudtam, hogy ma kellene megjönni a kormány észrevételeinek, megjött?
Elvileg tegnap kellett a bíróságnak elektronikus formában benyújtani. A beszélgetésre másnap délután kerül sor köztünk. Eddig mi nem kaptuk még meg, ebben ne lássunk bele semmit, mert nincs benne semmi. Én is tűkönlök, nagyon kíváncsi vagyok, nem tudom.
Egyet viszont tudunk, hogy te magadat képviseled a bíróság előtt.
Igen, és még nem is. Tehát a fontossági sorrendben, ugye az alapszabály, hogy önmagának senki nem jó ügyvédje, én aztán főleg nem. Úgyhogy annyi eszem viszont még volt, hogy felkértem öt kiváló kollégámat, Frank Evelyn, Stánisz Pétert, Kazai Viktor, Sefcsi Tibort, és végül, de nem utolsó sorban Tóth Balázs, tehát ugye egy ötfős ügyvédi tanácsadói csapattal megyek, de ha az egészségi állapotom lehetővé teszi, és lekopogom egyedülre, úgy tűnik, hogy igen, én magam ki fogok menni. A beszédem hallhatóan romlott már, de egyedülre abszolút én úgy gondolom, hogy bírósági tárgyalóteremben is felszólalásra képes vagyok. Ha ez így marad, akkor én magam is fel fogok szólalni. Ez egyfelől a szakmai mindenfajta hírságban is fogad. Sose tagadnám le, meg hát ez szakmai tényleg életem eddig itt a legnagyobb ügye, de aminél sokkal fontosabb, hogy ezt előre ígérhetem, mindenfajta hatásvadás elemet elkerülően, de én meg akarom mutatni a bíróságnak a húsvér valóságában, hogy egy életvégi döntéshozó ember hogy is néz ki, mert az én ügyekben ugye a dolog tragikus természetéből adódóan az érintett általában sajnos inkább egy kórházi ágyban fekszik szegény, és mindenféle csövek lógnak ki belőle. És emiatt óhatatlanul inkább absztrakt, filozófikus jogeset. Sok esetben az ilyen döntés. De én ott leszek a magam fizikai valóságában, én úgy gondolom, hogy akkor hirtelen sokkal élő dolog lesz, hát te voltál bíró, hatalmas különbség van, nem? És abszolút pozitív értelemben. És én ezért mondom, a buli kedvéért nem ülök fel a repülőre, hogy mondjuk kimenjek Párizsba. Ezért a dologért nagy erőfeszítést megteszek, ugye segítőkkel kell menjek, mert fizikai értelemben önellátásra már nem vagyok képes, nem tudok enni, repülőre nem tudok felszállni, de ez a plusz erőfeszítés anyagi ráfordítás az elővázolt céllal arányos. Rövidre fogva megyek.
Én nagyon tisztellek azért, hogy ezt vállalod, a fizikai állapotod ellenére, valahogy bennem nem volt kétség, hogy ez lesz a válasz, de azért ezt tisztázni szerettem volna. És tudod, még egy dolog miatt említetted, hogy nagy különbség van a között, hogyha valakit személyesen látnak, közvetlen a kontaktus, vagy pedig, hogy hát ha Zoomon, ha papíron, ha egyéb módokon érintkezünk, az már kicsit más. És ugye ennél a kérdésnél nagyon fontos, hogy aki az életvégi döntését meg akarja hozni saját maga, arról egyet biztosan kell tudnunk, hogy belátási képessége birtokában van. Ahogy te ezt felvállaltad, ahogy megjelentél a nyilvánosság előtt többször, ahogy ezt előadtad, összefoglaltad, azt már azt mondom inkább csak habatortán, hogyha a bíróságnak közvetlenül bemutathatod, hogy igen, teljes tudati valóságodban akarsz ezekről a kérdésekről végleges tudomással bírni, hogy mihez van jogod. Azt mondtad valahol, hogy az nem biztos, hogy meg is hozod ezt a döntést, de neked jogod van az emberi méltóság nevében birtokában lenni ennek a lehetőségnek, legális lehetőségnek.
A gesztnépülén is azért a habatortán, hogy tökéletes képzavarba bonyolódjak. Mindenfajta emberi kommunikációban 50% a testbeszéd. Húsvér valóban tudunk a legjobban kommunikálni, vagy akár lebukni avval, hogy nem teljesen valós, amit mondunk, vagy csak az, hogy akár tévedünk legjobb szándékkal. Szóval csak megismételni tudom, ebben az ügyben a személyes részvétel megadatik, mert én hiszek abban, hogy már fönn eldöntik, én vállom, egyedi lehetőség és a kérdés mélyebb megvitatása nem egyik van másik oldalra való eldöntés, hanem mélyebb megvitatása szempontjából nagyon jó. Ide még azért egy mondatot, sokan mondják, hogy ez milyen nagy dolog, fölnéznek rá, mit tudom én. Én, ha lehet, rombolnám a nem létező saját szoborumat. Én ezt az esélyen azért csinálom, mert nekem jó. Nem a betegséggel való megküzdés után még valahonnan, nem tudom honnan előkaparva erről csinálom ezt. Fordítva, én ezt az ügyet, ami egy alkotmányjogásznak az élete egyik csúcspontja, azért csinálom, mert élvezem minden pillanatát, hogy egy ilyen hihetetlen érdekes közjogi, emberjogi kérdésben számottevő dolgot tehetek le esetleg az asztalra. Nekem ez az egész dolog nem erőfeszítés, hanem erőforrás a betegséggel való megküzdésbe komolyan, és semmifajta ártatlanság se legyen, igen sokszor nehéz. Igen sokszor vissza kell venni, és meg kell pihenni. És közben a betegség ott van, és iszonyú, szörnyű nehézséget okoz. De ez, ami most van pluszban mellé, ez plusz. Belül úgy érzem meg, hogy nekem ez jó, és ezért csinálom. És utána jönnek az egyéb fontos szempontok, hogy másoknak segítek.
Ugye az emberi méltósághoz való jognak alapvetően része az önazonossághoz való jog. Lefordíthatom ezt úgy, hogy te most önazonos vagy önmagaddal?
Hát szerintem soha ennyire nem voltam. Hát egy kiemelt alkotmányjogi kérdés az emberi méltósághoz való jog végső tartalmáról beszélgetünk, és a személyes meg szakmai kontextus egységes, hiszen én ebben az ügyben nem pusztán a jogászi, hanem egyéb meggyőződésemet is, vallási világnézeti meggyőződésemet is tudom képviselni. Tehát ez az önazonosság szempontjából 200%.
A különböző műsorokban elmondtál magadról nagyon sok mindent, ami elmondható, hogy te ezt hogy éled meg, milyen nehézségeid vannak fizikailag, hogyan éled túl szellemileg, és hogyan tartod magadat formában. Megkérdezhetem, hogy mit jelent ez a te hozzátartozóidnak? Erről, mintha kevesebb szó esett volna.
Hát méltatlanul kevés szó esik róluk. Nem akarom avval megosztani, hogy őket kell megkérdezni, de őket is meg kéne. Tehát állandóan engem interjúvalnak, pedig ennek a kérdésnek legalább olyan fontos aspektusa az, hogy a közöttünk lévők mennyit szenvednek, és milyen nehézségeik vannak, és esetlegesen egy életvégi döntés meghozatalával mennyit segíthetünk nekik.
Tehát az ő emberi méltóságokról is szó van.
Abszolút. Az biztos, hogy amit én beszélgettem velük, és ugye a saját anyukám halálakor magam átéltem, mint hozzátartozó, én az ilyen típusú betegségeknél a legnehezebbnek talán a hozzátartozói baráti tehetetlenséget érzem. Az olyan szitu, mint az enyém, ahol nincs gyógymód, pont. Ott ezt elfogadni, ebben szembenézni, és ott van még egy élő ember, akinek segíteni kéne, és nem tudom, hogy mivel segítsek, és tökre érzem, hogy amikor sikerül valami apróságot kitalálni, mit tudom, én följönnek, és jó megnézzük a következő Fulham vagy Vasas meccset, és akkor tökre érzem magam, és akkor tökre látom, hogy bennük oldódik egy szerep, és kijön feszültség, mert végre valahogy tudtak adni. Én mondhatom, hogy elfogadtam, és belenyugszom. De ha ő megvonja a vállát, akkor első mindenki azt gondolja, hogy úristen, egy érzéketlen szemét vagyok, hol persze nyilván nem, de egyszerűen akkor is szerintem az emberi psziché így működik. Ugye hála Isten, nekem a hangulatom az már elég régóta jó, amit mondjuk ők megkeserülnek a rengeteg szörnyű szóvic miatt, de hát mindennek megvan a maga árnyoldala, tehát most ők is derűsebbek. Múlt össze biztos, hogy még sokkal nehezebb volt nekik, és ugye ennek a betegségnek a végén ki tudja, mennyire nehéz lesz, amikor én valószínűleg sokkal sajnálóbb helyzetben leszek, mint most.
Ha már említetted az önrendelkezéshez való jogot, ami hát egy alapvető kérdése nélkül nem is lehet beszélni emberi méltósághoz való jogról, nem diszkriminatíve az az emberi méltósághoz való jog szempontjából, hogyha valaki fizikálisan van abban az állapotban, akkor bármikor rendelkezhet az életvégi döntésről és megvalósításáról, ha azonban fizikálisan nem alkalmas éppen a betegsége alapján, fizikai okokból, akkor viszont csak illegálisan teheti meg ezt az életvégi döntést.
De abszolút, és az indítványban nem teljesen ilyen összefüggésben, de van diszkrimináció tilalmi sérelmét is állító panasz. Ugye a beadványban szűkebb értelemben van, ugye ott a diszkrimináció a valamilyen életvégi kezelést, életfenntartó gyógymódot visszautasítani tudó, és ilyen helyzetben egyszerűen nem kerülő betegek, mint én, közötti illetvégi rendelkezési jog közti különbséget mondjuk. De igen, ha valaki magkegészségesen másokból véget akar vetni az életének, és most a beszélgetés kedvéért azt is tegyük fel, hogy nem súlyos, de egyébként könnyű lesz, hogy megoldható lelki válság áll a dolog mögött, ő meg tudja tenni. Én már most nem tudnám, tehát a szószoros értelmében nem tudok kiugrani az ablakon, de kimászni se nem akarok, nagyon nem, de valóban ez diszkriminatív, ugye? Szerintem van egy ilyen kimondatlan feltételezés, hogy aki súlyos beteg és fizikailag már nem cselekvőképes, az jogi, szellemi, mentális, spirituális értelemben sem. Pedig de.
Ezzel abszolút egyetértek. Sajnos ez is olyan betegség, amit teljesen tiszta tudattal kell végigélni, és az utolsó percig végigcsinálni. A beadványod kapcsán elhangzott az is, hogy szeretnéd az értelmes társadalmi vitát. Te hogy érzed, alakulóban van ez, vagy ez nem mozgatja meg a szűk kisebbségen kívül az embereket? Ezt azért is kérdezem, mert ugye azt tudjuk, hogy van a Magyar Alkotmánybíróságnak is legalább 3 jelentős eutanázia döntése, 2000, 2003, 2014-ből. Azok is visszhangtalanok maradtak, nem az aktív eutanáziáról volt szó, egyszerűsítsük le, a passzív eutanázia. Egy rosszul kivitelezett szabályozás követte ezt, inkább a vita arról van, de nem volt róla akkor sem vita. Akkor aktívan az Alkotmánybíróságon voltunk mind a ketten, vagy aztán te később már Strasbourgban voltál, de nem voltak ilyen visszacsatolások. Te most érzed ezt a visszacsatolást?
Én úgy érzem, hogy valami most megmozdult. Ugye az Alkotmánybíróság előtt abstrakt esetek voltak. Tehát ugye a dolog jellegéből adódóan jogszabályokat támadott meg valaki, de olyan típusú konkrét érintettség nélkül, mint ami nekem van, és ugye a jelenleg nagyon szűkörben meghozható életfenntartó, életmentő kezelések visszautasításának jelenlegi szabályozása volt ugye a legutóbbi döntések tárgya. Magyarul az nem is volt az AB előtt, hogy ez elége, hogy ilyen szűkörben van, hanem ennek a szűkör lehetőségnek alkotmányosa a csúnya szóval technikai jogszabályi háttere. Az AB azt mondta, hogy igen, hallgatom, jegyzem meg, hogy nem, hiszen gyakorlatilag ebben a illetfenntartó kezelésről lemondás jogának a gyakorlás olyan bürokratikus, hogy senki nem él vele. szinte a szó szoros értelmében volt rá ombudsmani vizsgálat. Nincs. De most ebben az ügyben az én személyem, mert egyszerre vagyok még egy élő, járóképes valaki, de ilyen problémával küzdő, háromdimenziósá tudtam tenni a kétdimenziós elvi kérdést. És számítottam rá, hogy ebben segíthetek, de mondjuk ennyire nagyot szól, azt nem gondoltam volna.
Azt még az orvosok is elmondják, vagy egy részük legalábbis, hogy azt a szabályozást életből felmentettek, hozták a fiúknak az íróasztalok mellett, mert azt egyszerűen kivitelezni nem lehet. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon jogszabályt alkotni az nem egy nagy történet. Reggel még felszállok Londonba a repülővel, nincs jogszabály, leszállok 10-kor, már van jogszabály. Szerinted, ha a strasbourgi döntés számodra pozitív, mennyi időt kell a magyar államnak ezzel eltölteni, hogy a rád szabott, illetőleg erre a jogi esetkörre szabott jogszabályt tisztességgel és kivitelezhető módon meghozza?
Én úgy gondolom, hogy a jogalkotó, ha akar, már most el tud kezdeni készülni egy esetleges strasbourgi elmarasztalásra. Utána jövő év első fél évében, akár tavasszal már születhet, akár gyökeresen új szabályozás. Európai példa számos van arra, hogy ezt hogy lehet és kell csinálni. Persze, mind a ketten elég sokat látunk már, jó alkotás nincs rosszabb annál, meg szüklátok a dolog, mint azt hiszem, hogy egy az egybe átveszem mondjuk a belga szabályozás, és akkor tök jó lesz. Az nem lesz jó. De vannak példák, ami alapján a magyar valóságra működőképesen kidolgozott megoldás van. Ha akarat van, ott van eredmény is. A nem akarásnak lesz haldoklók nyögése a vége. El lehet kerülni, pontosabban el lehet kerülni, hogy fönntartsuk, mely jelenleg is ez van. Ahogy beszélgetünk, honfitársaink ezrei, tízezrei vannak olyan fizikai, lelki állapotban, aminek nincs értelme, amiről nem szégyen kimondani, hogy aki ilyen helyzetben van, dönthessen úgy, hogy inkább méltósággal elmegy, dönthessen. Nem kötelező, de lehessen. Arra tudomásom szerint vannak kutatások, hogy már a puszta lehetőség erőt ad nagyon sok embernek arra, hogy végigcsinálja. Mert benne van az a kis reménysugár, hogy ha tényleg nem bírom elviselni, ez már a legalja aljának alja, akkor majd nem kell. És hogy nem, ez a kis külső fény, ez annyi meleget ad, hogy megcsinálja az ember. Nem tudom elképzelni, csak beszélni róla, sose voltam ilyen helyzetben, most még nem vagyok, de ha oda jutok, a döntési szabadságomat létezőnek akarom már tudni, jelenleg nem az.
Fel tudod idézni, vagy megfogható-e egyáltalán az a pillanat, amikor benned megszületett a döntés, hogy már pedig te ezt az indítványt megléped? Tehát kiviszed a jog világába, és legyen egy tisztességes jogi szabályozás, erre neked szükséged van. Volt valami különleges esemény vagy helyzet?
Nem volt. Ez egy folyamat volt. Megmondanám, hogyha egy, mit tudom én, pontosan megfogható baráti sörözés, vagy egy tudományos cikk, vagy bírósági döntés elolvasása után. Szerintem igazából a legelső pillanatom mondjuk 1%-ban már ott volt. Mielőtt ebben el tudtam volna kezdeni foglalkozni, először lelkire kellett olyan helyzetbe kerülni, hogy megint akcióképes legyek, múlt ősz, azt tudom én depresszióval tett, de ezt sokszor elmondtam, ez a helyen nem akarnám. Csak annyit, hogy sikerült bele kijönni. Idén tavasszal, március környékén, ahogy az állapotom is romlott, kezdett alakot tartani ez a dolog. Mert ugye addig olyan enyhe tünetek voltak, egyszerűen nekem sem volt kézzelfogható, és akkor március-áprilisban eldöntöttem, elkezdtem róla egyre intenzívben gondolkodni, május-június tájéken komolyan dolgozni, július 1-én be akartam adni legkésőbb, hát bonyolultabb volt, meg nehezebb, és akkor hoztam egy döntést, amit egyébként azóta az élet minden területén próbálok, hogy nincs kapkodás. Ami megadatik, megadatik, ami nem, nem. Inkább kevesebbet, de azt a lehető legjobban. Még dolgoztunk a beadványom marha sokat, végül augusztus 10-én nyújtottam be, és szerintem jó lett, megérte várni.
Nagyon sok embernek valahol utat mutattál ezzel, hogy kiálltál a nyilvánosság elé, húsvéremberként a valóságodban kiálltál a világ elé. Pontosan le tudod fedni azt a jogi tartományt, amelyet minden ember megérthet. Ugyanakkor van olyan hang is, és ugye ez a társadalmi vita része, hogy nem érett a magyar társadalom egy ilyen döntés, egy ilyen társadalmi vita lefolytatására sem. Érett a társadalom?
Ennek a kérdésnek túl azon, hogy a magyar nyelv szabályai szerint értelmes, van bármilyen megvitatható tartalma? Mi az, hogy egy társadalom érett idézőjebe valamire? Nem tudom értelmezni. Nem erre nem érett, de arra érett a társadalom, hogyha mondjuk mindenkinek a családjában sajnos előbb-utóbb előforduló súlyos betegséget inkább passzívan végignézze. Erre meg érett? Ne kezeljük már gyerekként a társadalmakat. Én úgy tudom, hogy a felvilágosodás nevű bulit pont emiatt találtuk ki. Nem a legtökéletesebb filozófia, nem is rendszer, hanem vonulata az emberi gondolkodás történetben. Ez a lényeg. Mindenről lehet értelmes beszélgetést folytatni, csak úgy kell csinálni, hogy nem a kinyilatkoztatástól erről indítjuk a véleményünket. És ha nem érthető nekem vagy a másik félnek, akkor beszélgetünk tovább, mert nem biztos, hogy ő a hülye, sőt valószínűleg általában ilyenkor mindig az a hülye, aki a másik az annak nézte. Az emberi társadalmak nem tökéletesek, messze vagyunk attól, hogy a racionalitás, ami nem matematikai hitesség, hanem minél jobban érvelésen és nem puszta hiten alapuló döntéshozatal jelent, de erre lehet törekedni, és egyébként szerintem nekem nincs, de akinek volt gyereke, az pontosan tudja, hogy nevelni, érvelni úgy lehet a legjobban a gyereket, ha megbeszéljük be a dolgot. Tehát fölpofozhatom, hogyha belekenni a kezét a, mit tudom én, tiszta terítőbe, de lehet, hogy megbeszélem bele, és megkérem, hogy mossuk ki együtt, hogy lássa, hogy milyen nehéz, és akkor legközelebb már a szalvétába fogja.
Ugyanazt gondoljuk az emberi méltósághoz való jogról, és hogy csak teljes méltóságú emberként szabad élni.
Ez a modern, demokratikus, emberi jogon alapuló jogállam alaptézise, hogy minden embert megilleti az emberi méltóság, ami azt jelenti, hogy az életéről észszerű döntést lehet képes hozni. Lehet, hogy aztán nem is sikerül neki, de én leszek az első, aki felteszi a kezét arra a kérdésre bizonytalanában, hogy mindig a jó döntés hozta. Ez majd a végén kiterül. Ha ezt tagadjuk, akkor valójában mindent tagadunk, ami egy demokratikus jogállam épül.
Tudom, hogy sok nagy ügyed volt. Voltak közös ügyeink is, amikre azt mondják, hogy nagy ügy, vagy hát legalábbis jelentősebb, és tudom, hogy most is vannak más ügyeid is. Ha a között kéne választani, hogy azokat az ügyeket végigcsinálod, vagy ezt végigcsinálod, van erre válasz?
Van, nem választok. Amit a sorsaka, én nincs. Ez nem egy ilyen egymást kifizető vagy helyettesítő rendszer, és nem is lehet választani. Tehát visszamenőleg sem kötnék semmilyen alkotmány, csak azért sem, mert ki tudja, hogy azt valójában kibálkotod, és a kis patással semmilyen okból nem szeretnék, és remélem, hogy akár öntudatlanul sose tettem. Ez is majd a végén eldől. nem összehasonlítható mondjuk egy nagy szólásszabadságos ügy egy tisztességes eljárással kapcsolatos ügye. Mindenkinek a saját kis ujja fáj. Nekem senki nem mondja, hogy az egyik ügy fontosabb, mint a másik, az társadalmi szempontból nyilván azért értelmesen tehető különbség, de én egyetemistáknak is mindig azt mondom, hogy képzeljük azt el, hogy 7 évig valaki nem dönti azt el, hogy az én házamban okozott 10 millió forintos kárt meg kellett éríteni. Az akkor született gyerek elsős vagy másodikos lesz már, mire megszületik a döntés. És én abban a 7 évben az időm legalább egy részét arra kellett, hogy fordítsam, hogy pereskedjek. Elrabolták az egyetlen nem végtelen, vagy potenciálisan végtelen dolgot az életemből, az időt. Mert az biztos, hogy véges. Nem tudjuk mennyi, de véges. Szóval nekem senki ne állítgasson fel emberi jogi fontosság is olyan, vagy csak nagyon óvatosan. Én nem merek, még nem vagyok elég életre. A szubjektív büszkeség és mondjuk a szubjektíven megélt szakmai kihívás az az én dolgom. Az objektív külső szemlőnek el nem mondható felsőrehetőség még egy másik.
Mondtad, hogy dolgozol folyamatosan ettől az ügytől is függetlenül. Hány ügyed van most?
Én Strasbourgra vagyok szakosodó, ugye, ahol az ügyek többsége nem olyan, mint az én sajátomé, hogy sürgősséget kap. Magyarul a benyújtás és ügyszám megkapása után 1-2-3, néha több idő is eltelik az érdemi vizsgálatig. Tehát nekem most éppen akúttan mondjuk nemrégiben jogi tevékenységet kívánom, vagy nem sokára azt kívánom ügyem, mondjuk olyan 200 van, de több száz van kint.
Válasz még új ügyeket?
Persze, az iroda nem zárt be. Én nem zártam be. Ha ennek a nagy ügynek vége lesz, ami egyébként az elmúlt másfél, inkább 2 hétben egy sort nem dolgoztam, mert egyéb határidős beadványokat írtam, de ha ennek az ügynek vége lesz, és még megadatik, én másnap elkezdem a következőt, aztán a következőt. Engem ez éltet. A víz meg kenyér illetben tart, ez meg egyik azon fontos dolgnak, ami éltet. Én nem hagyom abba, amíg megtisztelnek, és azt mondhatom, hogy nyilván az ügyvédi eskü kötelez, ha már nem tudok dolgozni, akkor nem fogok, mert ugye itt más emberek életét visszük. Csak azért, mert szeretem, hogyha még mindig ügyvédulnak hívnak, azért nem tehetem, hogy ha nem tudom egyébként mögé tenni a szakmailag elválható dolgokat, egyelőre tudom.
Aki még így tud beszélni az ügyvédi esküjéről, az ne csak annyiban ne ébreszen kételyt bárkiben, hogy ő a belátási képessége teljes birtokában van, hanem abban sem, hogy bármit is benéz, elnéz, nem körültekintően jár el, hogy vitatható beadványt készít, ugyanazzal a bizalommal legyenek irántad az ügyfelek.
Már csak azért is, mert az irodában az alapszabály, hogy olvashatlanul, pontosabban más kolléga által olvashatlanul beadvány nem megy ki. Tehát ha én írok valamit, az ugyanúgy automatikusan valaki mikor ki elolvassa. Ha majd élet leszek, akkor már nem kell előzni, addig kell.
Mi, akik kívülállók vagyunk, de közel hozzád, vagy távolabb tőled, de mégis közel, mit tudunk segíteni?
Azt, ami most történik körülöttem, hogy ebben és más kérdésekben tényleg értelmes párbeszéd van, minden biztató hang nagyon jól esik, és hála Isten, Empátia igen, de nem is tudom, milyen jó szó, ilyen sajnálkozás, viszont nem arra nincs szükségem. Empátiára igen, azt megkapom. Tényleg én nagyon szerencsés vagyok, mert a betegsége való megküzdésben minden létező segítséget megkapok. Ezért is van, hogy nekem van idő meg energiám erre az ügyre, mert családi, baráti háttérből adódóan van arra lehetőségem, hogy ebben foglalkozzak, mert nem foglal el a betegséggel való megküzdés logisztikája. Van közöttem 20 barátom, aki idézőjelben bármikor ugraszható, ha mondjuk el kell menni valahova, tehát nekem mondjuk nem kell egy beszélgetést lemondani amiatt, mert nem tudok oda elmenni, vagy elmegyek taxival, mert ebben is szerencsésebb vagyok, mint csomó sorstársam, hogy a középosztályhoz tartozom. Tehát elmenni taxival valahol 4-5-6 ezer forintért belefér. Sokaknak, például idősebb sorstársaknak nem biztos. Úgyhogy én minden szempontból, vagy nagyon sok szempontból szerencsés vagyok. És szerencsésem nagyon sok beteg embernél, úgyhogy azt kell mondjam, hála Isten, nem tudok konkrétumot mondani, de egy dolgot talán mégis mindenkit azt kérnék, hogyha világnézetével, egyéb futballzukai meggyőződésében nem ellentétes, vasárnap dukol nekünk, hogy a Vasas megveri a Nyíregyházát. A nyíregyháziak nyilván rukoljanak a saját csapatuknak, ezt elfogadom. Másban egyelőre lekapogom, nem kell segítség.
Arra kérhetek egy előzetes hozzájárulást, hogyha túl vagy a strasbourgi meghallgatásom. Akkor kicsit okosabbak leszünk valamennyien jogilag, ismerni fogjuk a kormány észrevételeit, ismerni fogjuk a kérdéseket, mindent. Akkor leülsz még velem így beszélgetni?
Természetesen nagyon szívesen. Ugye november 28-án a tárgyalás napján egy dolog biztos nem lesz. Ítélet. Nyilván okosabbak leszünk, maga a bírósági tárgyalás kilesztében már aznap délután a bíróság holnapjára jó minőségű felvétel, minden strasbourgi tárgyalások ki van téve, tehát az ott elhangzottak fényében fogunk tudni beszélgetni nagyon szívesen.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget a legkomolyabban.